Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a mai házigazdái.
Zörgő Bence,
Bartalis Gergő.
Én meg Bajko Melinda vagyok. És Bence hozott nekünk megint valamit egy érdekes könyvből. Mi is a címe?
Zágoni Balázs, Fekete Fény a Gömb.
Ez megint ugyanaz, mint a múltkor, igen. Ugye? Na halljuk.
Kifutok a bunkerből, pár méter még, és kijuttok a füstből. Elesem, zihálva kapkodom a levegőt, hátranézek, a drón olyan 20 méterre mögöttem van, lassan repül, távolodik, talán Bokit keresi, de a mozgásomra megáll, és megfordul, rohanni kezdek a következő bunker felé. Alig 10 méterre van, hirtelen lelassítok, még mindig előtte lebeg a gömb. Meg fogja akadályozni, hogy bejusson? A gömb egészen közel leveg a bejárathoz, de nem zárja el az utat. Éppen beugrom a bunkerbe, amikor a drón ismét fölém ér. Nem tudom, vagy nem akar lelőni. Jó lenne, ha tudnám, mert lassan elfogynak a lehetőségeim. Benzihálok a bunkerben, és arra gondolok, hogy Bokinak talán volt annyi esze, hogy nem hallgatott rám. Nem nekem kellett volna vezetni a portját, hanem neki. Mindent elrontottam, csak legalább ő ússza meg. Ha áttört a füstfalon, vagy valahogy meg tudta kerülni, és visszafutott az erdőre, estére otthon lehet. Újabb pufanás, újabb füstgránát. Most pontosabban célzott adom. Este a bunker közepére. Mélegedőt teszek, mielőtt a füst hozzám ér, és próbálok tisztán, nagyon gyorsan gondolkodni. A harmadik bunker már jóval messzebb van. Esélyem sincs odaérni. Vagy maradok bent, vagy kibújok, és megadom magam, lesz, ami lesz. Vagy a gömb mindössze 2 méterre leveg a bejárattól. Most lejjebb és ereszkedett valamivel. Tisztán látom, hogy egy nyílás van rajta, ami be lehet ugrani. És aztán jön az, ami a bátyóval történt. Döntök, megadom magam, felemelem a kezem, és kiugrom a bunkerből. A gömb közvetlenül előttem, a drón meg egy 30 méterre a gömb mögött, távolabb és magasabban. A drón felé fordulok, hogy lássa az arcomat, hogy lássák, gyerek vagyok. De közben fél szemmel a gömbön, nehogy valami trükk legyen a dologban. Ekkor csapodik be az első lövedék a bunker falába, majd a második, jóval közelebb a fejem mellett. Érzem, hogy egy lepattanó betondarab felhasítja a bőrt a halántékon felett. Lendületet veszek, és feje előre beugrom a gömbbe. Kicsit olyan, mintha vizet töltött matracba érkezik. A gömb a tehertől enyhén megereszkedik, és ki is lendül a helyéből. Puha és ruganyos. Rögtön felemelem a fejem, a drónt keresem az égen. Az már is közelebb jön a gömbhöz, de néhány másodpercig csak helyben lebeg. Most látja, hogy még nem vagyok felnőtt, és békén fog hagyni. Legalábbis remélem, hogy ez történik. A következő gondolatom már az, hogy csak tudjak mielőbb kijutni a gömbből. Szerencsére a nyílás vagy ajtó, amin keresztül beugrottam, távolabbra is nyitva van. Tulajdonképpen nincs is ajtaja. Visszanézek a drónra, hogy na mi van, na mi lesz, és akkor jön az első lövés. Ösztönösen kapom le a fejem a gömb felületéről, és behunyom a szemem. Várom az ütést, amitől mindennek vége lesz. De csak robbanást hallom, és egy lökés hullámot érzek. Kinyitom a szemem, és végignézem azt, amit az élő ember alig ha látott. Látom a torkollat tüzet, a hüvelykujjamnyi lövedék, ami felém repül, majd felrobban a gömb felületén. Épp az orrom előtt, újból és újból, míg a drón történtárak üresen nem kattam. Végig csak egy kis rázkódást érzek. Semmi többet. Ekkor érkezik a második drón, az erdő felé. Megáll a levegőben az első drón mellett, és tüzelni kezd. De csak 3 történt lő ki, majd abba hagyja, és lassan köröző mozgásba kezd a gömb körül. Ekkor dömenek rá, a nyílás keresi, amit beugortam. Ha azon be tud lőni, végem van. A gömbön nincs hová bújni. Gyorsan hátrafordulok, és észreveszem, hogy az ajtó rés szűkülni kezd, majd teljesen eltűnik. Fenyerítek örömömben, úgy vihog, mint aki megbolondult. Mindenre megfeledkeztem, és rátapasztolom az arcom gömb falára. Úgy várom vigyorogva a következő sorozatot, és érkezik. Nem tudom, hogy hány lövedék csapódik be, de rengeteg. A végén el kell bennem az arcomat, mert a gömb burkolata behüvelt a sorozatos robbanásoktól. Kint füst van a söklövéstől, még talán az avar tűztől is. Ennek a szagát bent is jól érzem, nem fullasztó. Tehát a golyó nem jut át a gömbfalán, de a levegő igen. S mint ahogyan erre a következtetésre jut a drón irányítója is. A másik drón ebben a pillanatban lő ki egy füstgránátot, pont a gömb alá. Hoppá, ha a gömb itt marad, és az ajtója is zárva marad, akkor csapdába kerülök. Akkor csak abban reménykedtetek, hogy nem ideg, gáz vagy ilyesmi. De talán épp az a cél, hogy elájuljak, és ellenállás nélkül el tudjanak szállítani. Az idegzet visszafolyta várom, hogy amikor kezd a gáz beszivárogni a gömbbe, de ez nem történik meg, mert emelkedni kezdünk. Már egy magasságban vagyunk a drónokkal, már fölöttük, már jól körül tudok nézni, amennyire ellátok. Szerencsére nem látom Bokit, vagy a holttestét. A zavartűz nem terjedt el nagyon. Boki, ha akar, át tudott törni rajta. Már a vasúti sineket is magam alatt látom, és a városból is egyre több látszik.
Szava hívott, mikor én ide tévedtél, ó szél, beszélt a szél, pihentünk csend szigetén, te meg én, ha fáztál.
Miért választottad ezt a könyvet? Miért olvasod ezt a könyvet, Bence?
Hát én már ezt kiolvastam, már a másik részt olvasom, de én ezt azért választom, mert ez egy nagyon izgalmas és jó könyv.
Mi a jó benne? Az izgalmasságát azt gondolom, hogy hallhattuk, de mi a jó benne számodra? Mi az, ami megfogott benne?
Az, hogy a fiúnak ilyen nagyon kalandos élete van, meg van benne egy kicsi szerelem is, vannak vicces pillanatok is.
Ezek most pont nem azok voltak, hát ez nem. Egy eléggé drámai
igen.
Pillanat volt. Azért ez egy ilyen elképzelt jövőben játszó történet, így van-e?
Igen.
El tudjátok képzelni, hogy valaha így élnek majd emberek a Földön? Ez a fajta élet lesz, amit ez a könyv vetít elénk?
Én szerintem, hogyha az Európai Unió tagállamai városállamok lennének, hát elég nehéz lenne az élet, mert ugye vannak a nagyobb városok, azok lesznek az országok.
Igazából a könyv erről szól? Vagy így mutatja be?
Igen, hogy egy fiú egy kolóniában van, ami nem messze van a várostól, és a város az a kolóniákat nem nagyon tűri meg, szóval ezért veti be ezeket a bögődrónokat, hogy távol tartsák a faltól a kolonistákat.
Szóval gyakorlatilag a könyv szerint vannak másodrangú állampolgárok, akiknek nem jár ki az, hogy ugyanott éljenek és ugyanúgy éljenek, mint egy bizonyos réteg, akik a városon laknak. Ezt így értsem, mert én nem olvastam a könyvet.
Igen.
El tudjátok képzelni, hogy így éljünk a jövőben, hogy csak a kiváltságosoké lesz a jó élet, és hogy az emberek nagy része kiszorul a peremre is a mindennapokért küzd?
Én nem, mert hogy az úgy nagyon nem érne, hogy a várostól távol tartsák, mert a városba be kell menni, mert vásárolni, mert a falvakon és az ilyen kívül a városon ott annyi minden nincsen, mint a városban.
Ezek ráadásul nem is falvak, hanem ilyen kolóniák, ezek ilyen illegális telepek, amiket ugye alig-alig tűrnek meg, vagy amit módszeresen, ha én jól értettem, módszeresen írtanak. Így van?
Igen, és a kolóniáknak az erdőből kell élelmet szerezniük, ami nem nagyon jó.
Miért nem?
Sok gombát találnak, de azon kívül nagyon sok minden nincs. Van néha, hogy levadásznak egy-egy madarat, mert ez a fiú egy gombász kolóniához tartozik, de van olyan ketyerésző kolónia, ami vasakat gyűjt, hogy el tudja adni, és tudja magának venni élelmet. Írja, hogy van egy ilyen nagy pláza a fal közelében, amit a drónok nem háborgatnak. Ott vesznek vizet például, meg néha élelmet.
Szerintetek van ma ilyen, hogy egy-egy nagyváros szélén ilyen elkülönített, vagy ilyen kirekesztett közösségek élnek, akik körülbelül ilyesmivel foglalkoznak, hogy gombászatból, meg a természetből begyűjtött dolgokból élnek?
Szerintem igen.
És egy csomó illegális dologból is, ugye ma is vannak ilyenek. Bizony, sajnos ma is vannak olyan közösségek, akiket a városok kitaszítanak nagyon sok helyen, a világ nagyon sok részén kitaszítanak, és ugye a társadalom peremén, ezt így szokták mondani, élnek, és akkor ők a mindennapi túlélésél élnek, miközben azért az emberek egy része, legalábbis akik a városon belül viszonylagos jó módban élnek, azoknak nem kell ezekkel minden nap megküzdeni. Biztosan vannak a városon belül embereknek is problémái, és egészen más problémái, de azért itt egészen arról szól, hogy a mindennapok túlélése.
Hát még a városban is elég nehezek a dolgok, mert például vannak itt ilyen adósságok. Hogyha valami olyat tett a szülőt, hogyha városban születtél, akkor azt a gyerek örökli. És azt le kell dolgozza, vagy meg ki kell fizesse.
Mit gondoltok, ma nincs ilyen? Tehát ha például egy szülő úgy távozik az élők sorából, hogy adósságai vannak, akkor az a gyerekeit nem terheli?
Szerintem igen, terheli, mert azt, hogy még ki kell fizetni majd, mert az ő nevén van, hogy a család neve az, és akkor azt ott ki kell fizesse, mert az ővé volt.
Így van, egyébként ezt úgy nem sokan mondják el, de nem csak vagyont lehet örökölni, hanem adósságot is lehet örökölni, és azokat ugye valakit fel kell hajtani, különböző pénzintézetek, vagy hivatalok, vagy adott esetben különböző ilyen nem feltétlenül törvényes módon kölcsönadók is behajtják ezeket, tehát azért adott kölcsön, hogy azt kamatostól visszakapja. És igen, adósságot is lehet örökölni. Nyilván a városi és nagyvárosi élet sem mindenkinek kellemes, meg topzódó az élvezetekben, de azért az emberek jó része legalábbis azért mi felénk egy viszonylagos biztonságban él. Ti hogy érzitek? Ti biztonságban éltek?
Hát nálam igen.
Mi jelenti számodra a biztonságot?
Nekem egy barát, legalább egy, nekem több is van.
Hála Istennek.
De a legtöbbet levő barát, aki nem ember, az kökény.
És egy kiskutya.
Egy otthon, ahol élhetek, egy szerető család, és egy megélhető telep.
Ezt az olyan szépen mondtad. Ebben aztán minden benne volt. Te is így vagy Egergővel?
Hát szerintem igen, mert inkább a család az nagyon fontos, mert az védőkörnyezet, és a szüleid is megvédenek, hogyha olyan van. És ha olyan barátaid vannak, hogy a bajban nem hagynak ott, akkor az úgy jó. Igen, az úgy védőkörnyezet.
És ti meg tudjátok-e védeni magatokat, ha olyan helyzetbe kerültök?
Én szerintem igen, meg tudom, mert én járok önvédelemre, és gyakoroltam ütést, rugást, mozdulatokat, hogy leterítsük az ellenfelet.
Tehát ilyen fizikai védelmet tanultál, értem. És hogyha mondjuk valaki szavakkal próbál meg bántani, itt meg tudod védeni ettől magad?
Hát akkor ebben nem egy ilyen, hogy fej vagy írás, pénzes, pörgetős játék fogad, mert hogyha van néha, hogy ezt most sikerül kivédenem, úgymond ezeket a szavakat nem nagyon tud ezzel megsérteni, De van néha, hogy...
Olyan érzékeny pontodon kap el, hogy azért az fáj, ugye? Igen. És akkor olyankor mit csinálsz? Hogy birkózol meg ezzel?
Hát ezzel nagyon nem szoktam birkózni.
Tehát, hogyha nagyon fáj valami, elmondod valakinek, elmondod annak, aki megbántott, vagy esetleg valakinek kibeszéled magadból, vagy...
Hát én kibeszélem magamnak.
Egyedül? Magaddal megbeszéled? Uh-huh. És sikerül ezt azért nagyjából így?
Igen, nagyjából.
Értem. Ez érdekes. Gergő?
Én is jártam, volt karatére, és ilyenre, mint Bence, hogy ilyen
önvédelemre.
De hogyha szóval megbánnak, az olyan nekem nem jó leszik, és akkor hát én is úgy vissza szoktam ütni.
Akkor is, ha szóval bántanak, akkor te megütöd?
Volt olyan, mert az nem esik jó, és akkor...
Úgy érzed, hogy szóval nem tudod legyőzni a másikat?
Nem az, hogy nem tudom legyőzni, hanem hogyha úgy felidegesít, akkor úgy megütöttem volt egyszer.
Hogy érezted magad akkor, amikor a másikat te megütötted?
Hát rossz is volt, jó is, hogy ő is visszakapta, amit csinált nekem, és én is az nem volt jó érzés, amikor aztán megütöttem, és akkor lett valami vele.
Szoktatok-e sírni, ha megbántanak benneteket?
Igen.
Hát nekem is, hogyha jól megbántanak, akkor igen, szoktam.
És mit gondoltok, miért jön ránk a sírás akkor, amikor megbántva érezzük magunkat?
Hát én legtöbbször akkor sírok, hogyha egy ismerősöm vagy egy barátom bánt meg.
Hát olyan valaki, akivel bizalmi kapcsolatban vagy.
Igen.
Az jobban fáj.
Igen.
Értem.
Nekem is úgy, mint Bencének, hogy az nekem is jobban fáj, hogyha valaki, akit ismerek, már régóta ismerek, az bánt meg.
Mondták már nektek azt, hogy ne sír, mert a fiúk nem sírnak? Hallottátok ezt?
Hát nekem már mondták.
Hallottam.
Igen? Szabad kérdeznem, hogy hol szokták ezt mondani nektek?
Tehát az ilyen fiú társaságban, hogy...
A saját korosztályotokban, hát mondják, igen. A fiúk. Igen?
Igen.
És jó nektek, ha kisírjátok magatokat?
Nekem néha.
De nekem is, mert akkor már az elment az a dolog.
Megkönnyebbültök hát akkor, hogyha kisírjátok magatokat?
Hát igen, nekem.
Valóban van egy ilyen nagyon furcsa, ezt ugye tanultuk, hogy emlékeztek, hogy sztereotípia, egy ilyen előítéletes hozzáállás, hogy a fiúk nem sírnak. Én azt gondolom, hogy ha úgy érzi az ember, hogy most sírni kell, akkor igenis sírhatnak a férfiak, fiúk is, nekik is pont úgy fáj, mint a lányoknak. A lányok könnyebben sírnak, az azért van, mert könnyebben elfogadják tőlük, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy hogy jogos a fiúk, férfiak részéről is, ha elsírják magukat adott helyzetben.
Hát, ha jól emlékszem, ebből a könyvből is volt, hogy egyszer-egyszer elég szomorú volt, és szinte sírt.
És ugye van az a helyzet az életben, amikor igenis jogos a sírás, és miért ne sírhatnánk? Milyen érzés az, amikor kisírtad magad, és próbálsz túllépni mindezen?
Hát az sokkal jobb érzés, mint a keserűség, ugye.
Ha nem sírsz, akkor mi történik, ha nem sírod ki magad? Mi szokott
hát,
történni?
Hát bennem... Akkor ez felgyűlik, és aztán egyszer-egyszer így...
Kirobban?
Igen.
Hogyan szokott nálad kirobbanni?
Hát nálam nem szokott fizikailag meg kirobbanni, csak így magamba. Ez az emlék fel fog jönni, és akkor szinte nem bírom ki, de aztán csak kibírom.
Nekem hát úgy vissza...
Vissza-vissza térnek?
Hát igen, mert nekem is volt egy ismerésem, aki meghalt, csak akkor már felnőtt volt, és akkor az is úgy.
Igen, azok nagyon nehéz kérdések. A gyász az egy teljesen más kérdés. Most térjünk egy kicsit vissza arra, hogy ha megbántanak, szoktátok elmondani annak, aki megbántott, hogy ez most nekem fájt, most megbántottál?
Néha.
Hát én nagyjából nem szoktam elmondani, mert mit csináljon vele, hogy ha megbántott, mert akkor még jobban úgy...
Úgy gondolod, hogyha hát visszajelzel neki, hogy ez most fájt, most megbántottál, akkor a másik ezt gyengeségnek véli, és hogy újabb támadásokat fog
élni? Olyan volt,
Volt ilyen?
Hát, hogy kikacagtak, hogy...
Jaj, kikacagtak. Értem. Bence, azt mondtad, hogy te szoktad... Vagy volt olyan, hogy megmondtad, hogy ezzel megbántottak?
Igen.
Hogy reagálta le a másik fél?
Egyszer volt, hogy Huni megbántott, mert kézilabdában rosszabbul játszottam, mint ők, És ezért neki megmondtam, és akkor Huniból azt nézem ki, hogy néha viccelődik ezzel, és aztán megpróbál megbocsátani.
Tehát megpróbál bocsánatot kérni, vagy igen. Hogy megbánja igazából? Arra gondoltál, hogy utána megbánja? Viccelődik, és utána megbánja?
Uh-huh.
Értem. Hogyha visszajelzel, akkor van olyan, hogy a másik észreveszi, hogy hoppá, ezt tényleg nem kellett volna. Előfordult már?
Tegnap történt az, hogy egy videójátékban a kistestvérem kérdezésem nélkül megvett valamit, ami egy óra munka volt, az engedélyem nélkül, és ez nagyon bántott.
És elmondtad neki?
Igen, de ő...
Egyáltalán nem zavartatja magát.
Nem, egyáltalán nem.
Értem. És hogyha ti bántotok meg véletlenül valakit, és az illető jelzi nektek, hogy ez most fájt nekik, akkor észhez tértek? Felismeritek?
Igen. Hát én bocsánatot szoktam kérni, hogyha úgy megbántom őt, és akkor már nincsen semmi baj. Én
tehát is. Meg tudtuk békélni akkor. Akkor csak jó az, ha visszajelzünk a másiknak, ugye, hogy ez most fájt, ez most bántás volt. Azért a legtöbb esetben ez működik, nem?
De.
Igen. A második részben is a barátnőjének, amikor elmentek sátrozni, bevallotta, hogy az előző nap bunkó volt, mert nagyon sokat veszekedtek, és ezért a barátnője megbocsátotta.
Azért az mekkora megkönnyebbülés. Ilyenkor, ha meg tudtok egyezni abban, hogy igen, itt most bántás, sértés történt, és bocsánatot kértek, ez fog-e bántani később, vagy ezt úgy érzitek, hogy ott helyben meg is oldódik?
Én nagyjából úgy tudom, hogy nagyjából megoldódik, és a könyv úgy szokta kifejezni ezt, hogy egy hatalmas kő esett le a szívemről.
Igen, egyébként ez egy szép magyar mondás, hogy leesik egy hatalmas kő a szívemről, ami azt jelenti, hogy hatalmas megkönnyebbülés, ugye? Gergő, nálad meg szokott-e egy ilyen bocsánatkéréssel azzal, hogy megbeszélitek, hogy igen, most megbántottalak, bocsi, oldódni?
Hát az olyan néha, hogy megmondja, hogy bocsi, hogy megbántottalak. Az, hogyha neked nagyon fájt, akkor az úgy még benned maradsz, hogy egy bocsánatkérés az nem lehet annyi, hogy például, hogyha barátod valamit csinálsz, akkor... megmondja, hogy bocsi, akkor az még fogsz egy kicsit haragudni, hogy azt csinálta veled.
Nem tudsz egyből megbocsátani, még hordozod egy kicsit ezt a haragot magadban, úgy érzed?
Hát igen.
Vannak esetek, amikor?
Hát igen.
És hogyha te kell megbocsáss, mert te bántottad meg, és a másik megbocsát neked, az jó-e úgy?
Hogy a másik megbocsát?
Igen, tehát, hogy te bántod meg őt, és te kérsz bocsánatot, és a másik meg is bocsájt.
Hát ez jó, mert akkor tudod, hogy az már le van tudva, hogy...
Ő nem hordozhatja még esetleg egy kicsit azt a fájdalmát magával? Ahogyan egyébként azt mondtad, hogy te is néha szoktad. Előfordul olyan, hogy a másik is egy kicsit még hordozhatja magába ezt a fájdalmat?
Hát előfordulhat, mert...
És el tudod fogadni ezt, hogy a másik esetében is meg tudod őt úgy bántani, hogy egyből nehéz megbocsátani?
Hát igen.
Próbálkozol azzal, hogy helyreállítsd ezt a megromlott kapcsolatot, ha az az ember neked fontos?
Hát én igen.
Azért vannak megoldásaink, megküzdési lehetőségeink. Nyilván emberek vagyunk tele érzelmekkel, és néha nagyon nehéz ezeket az érzelmeket irányítani. Én azt kívánom nektek, meg azt gondolom mindannyiunknak, hogy tanuljuk meg érzelmileg úgy felvértezni magunkat, hogy bármilyen jövő is következzék be, tudjuk megvédeni magunkat. Nem csak magunkat igazából, hanem a szeretteinket is tudjuk úgy megvédeni, hogy lehetőleg az emberi kapcsolataink ne menjenek rá. És még azt is remélem, hogy ami ebben a könyvben van, ez csak egy fantázia, és nem egy várható jövő. És azt gondolom, hogy megtehetjük, hogy mindannyian imádkozunk azért, hogy ilyen problémák, vagy ilyen helyzetek azért a jövőben, sem közeli, sem távoli jövőben ne következhessenek be. Köszönöm ismét ezt a történetet Bencének. Mindig meglep, hogy milyen nagyon érett olvasmányokat hoz nekünk. Köszönöm a fiúknak ezeket az őszinte gondolatokat, a hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk voltak. Maradjanak a Mária Rádióval. Áldott hetet kívánunk, dicsértessék Jézus Krisztus!